Lefekvés előtt a széles függő lépcsőn lerohantak az öltözőbe. Helyére akasztották az öltönyüket, és hosszú háló ingükben újra felnyargaltak. Először a mosdóhelyiségekbe, aztán a hálótermekbe. A nyolcadikosok tovább maradhattak ébren. Csak azoknak a nyolcadikosoknak kellett fent lenniük a hálótermekben, akik hálószoba ügyeletesek voltak, hogy a fiúk alaposan megmosakodjanak, fogat tisztítsanak és sürgősen ágyba bújjanak. A lefekvés nehéz művelet volt. Az embernek fel kellett állnia az ágyban, és az óriási takarót körül tekerni magán. Csak aztán dőlhetett az ember a matracra, mintha villám sújtotta volna, hogy csak úgy csikorgott bele a vaságy. A kettes hálóteremben közbejött valami. Egyik tréfa mester vízzel teli mosdótálat tett Matthias lepedője alá. És amikor Matthias a nap viszontagságaitól kimerültem, mint egy darab fa, az ágyára dőlt, a víz bezökkent. Fogvacogva és szitkozódva ugrott ki az ágyból, és kicibálta a mosdótálat a lepedője alól. – Ki volt az? – kiáltott vadul. – Micsoda aljasság! Jelentkezzék az a csirkefogó, meggyilkolom! Keseljük falják fel a hulláját! A többiek nevettek. Uli jött be aggodalmasan, hálóinkben, és hozta a kis párnáját. – Gyáva csőcselék! – ordított Matthias. – Bújj az ágyba! – kiáltott az egyik fiú. – Máskülönben megfázik a feneked. – Csend! – kiáltott egy másik. – Justus jön! Uli és Matthias beugrottak az ágyukba. Amikor Bög doktor belépett, mély csend volt a nagy teremben. A fiúk úgy feküdtek, mint a sorba rakott angyalok, és behunyták a szemüket. Justus végigment az ágyak előtt. No csak, mondta hangosan. Valami nincs rendben. Ha a fiúk ilyen csöndben vannak, akkor előzőleg valami zűrnek kellett lennie. Martin, ki vele? Martin felnyitotta a szemét és megszólalt. Nem volt semmi különös, doktor úr, csak egy kis ugratás. Semmi több?
Semmi.
Bök az ajtó felé ment.
Jó éjszakát, kölykök.
Jó éjszakát, doktor úr, kiáltották valamennyien. És aztán csak ugyan nyugodtan és elégedetten feküdtek az ágyukban. Matthias akkorát ásított, mint egy oroszlán. Majd Uli kispárnáját a nedves lepedő és saját maga közé tömte, és abban a szempillantásban elaludt. Rövidesen a többiek is aludtak. Csak Uli feküdt még ébren. Először is hiányzott a kispárnája. Másodszor megint azon töprengett, hogyan tudna végre egyszer bátor lenni. Aztán hallotta a takarodót, amelyel a trombitás odaállt a kaszárnyában a hazatérő katonáknak tudtára adja, hogy sietniük kell. Uli most a szüleire és testvéreire gondolt, meg arra, hogy 3 nap múlva oda-haza lesz, és eközben mosolyogva elaludt. Egy óra múlva rémülten rezzentek fel az alvók. Az első hálóteremből sátáni zaj tört elő. Szellemkezek hirtelen feltépték a kettes hálóterem ajtaját. A lárma pedig egyre elviselhetetlenebb lett. Az egész kicsik közül néhányan paplanuk alá dugták a fejüket, vagy befogták a fülüket. Egyszerre fehér boszorkányok és kísértetek vonultak végig a sötét termen. Némelyek lobogó gyertyát vittek, mások pléfedőket ütögettek össze. Ismét mások bőgtek, mint az éhes ökrök. A sor végén egy óriási fehér szörnyetek döcögött. Némelyik gyerekről lecibálta a takarót, és egy nagy zacskóból titokzatos port szórt az ágyakba. Néhány elsős ijedtében sírni kezdett.
– Ne bőgj! – mondta szomszédjának Uli.
– Ezek csak a nyolcadikosok. Karácsony előtt egy pár nappal mindig ilyen felvonulást rendeznek. Csak arra vigyázz, hogy ne szórjanak viszkető port az ágyadba.
– Én úgy félek!
– súgta sírva az elsős. – Miféle nagy állat az, amelyik utolsónak baktat? Az 3 nyolcadikos, több lepedőt összevartak, és az alá bújtak.
De én mégis félek, mondta a kicsi.
Megszokja az ember, vigasztalta Uli. Első évben én is sírtam.
Igazán?
Igen, mondta Uli. A kísérteties állarcos menet a hátsó ajtón keresztül eltűnt. Lassan minden elcsendesedett. Csak akik az első sor ágyban feküdtek, azok vakaróztak még, és egy ideig a párnájukba szitkozottak. A viszketőpor megtette a magáét. Végül azonban ezek is elcsöndesedtek. Matthias fel sem ébredt. Ha egyszer behunyta a szemét, ágyukat süthettek el mellette. Végre mind elaludtak. Egyikük kivételével. Ez az egy Johnny Trotz volt. Felkelt, és az egyik nagy ablakhoz lopódzott. Fellendült az ablakdeszkára, felhúzta a lábát, a hálóinggel betakarta, és lenézett a városra.
Sok ablakban még világosság volt, és a belváros fölött, ahol a mozik és tánchelyiségek voltak, valósággal vöröslött a mennybolt. Újra havazott. Johnny fürkészően nézett le a városra. Minden házban élnek emberek, gondolta. És mennyi ház van egy városban? És mennyi város az országunkban? És hány ország van a mi bolygónkon? És mennyi csillag a világon? A boldogság a végtelenig ér. És a boldogtalanság is. Én majd egyszer valamikor bizonyosan vidéken fogok élni. Egy kicsi házban, nagy kerttel. És 5 gyerekem lesz. De én nem fogom őket a tengeren túlra küldeni, hogy megszabaduljak tőlük. Én nem leszek olyan gonosz, mint az apám volt hozzám. És a feleségem jobb lesz, mint az anyám volt. Ugyan merre lehet most az anyám? Ki tudja, éle még. Lehet, hogy Martin majd hozzám költözik, az én házamba. Festeni fog. Én pedig majd könyveket írok. Nevetséges lenne, gondolta Jonathan Trotz. Ha az élet nem volna szép. Másnap reggel, kevéssel a tanítás kezdete előtt, Martin kilépett a tanteremből a folyosóra. Kezében tartotta a dolgozatok osztályzatainak jegyzékét, és jelentést akart tenni a tegnapi szerencsétlenségről Kreutzkamp professzornak, a német tanárnak, még mielőtt az belépne az osztályba. Rudi Kreutzkamp, a tanárfia, éppen az imént mesélte, hogy az apja mit sem sejt még. A folyosó üres volt. De a tantermekben uralkodó lárma kiszűrődött a folyosóra, tompa morajjal és zúgással töltötte be, mintha egy sereg bezárt légyzűn mögött volna. Aztán a tanárok lejöttek az első emeletről. Jó kedvük volt, és hangosan nevettek. Mindegyik bement a maga osztályába, és a zúgás-búgás a folyosón egyre halkabb lett. Kreutzkamp professzor jelent meg utolsónak. Mereven járt, mint mindig, mintha sétapálcát nyelt volna. Bök doktor mellette ment, és valami érdekeset beszélt el neki. A tanár figyelmesen hallgatta, és még szigorúbbnak látszott, mint máskor. Különös ember volt ez a Kreutzkamp úr. Egy kicsit mindig féltek tőle. Nem tudott ugyanis nevetni. Persze éppen úgy lehetséges, hogy csak nem akart nevetni. Rudi, a fia azt mesélte az osztálytársainak, hogy az apjának odahaza sem mozdul egyetlen arcizma sem. Ez még csak hozzá lehetett volna idővel szokni. A dolgot azonban az nehezítette meg, hogy ám bár ő maga sohasem nevetett, olyan dolgokat mondott, amelyeken muszáj volt nevetni. Matthiast például megkérdezte néhány héttel ezelőtt, amikor a dolgozatokat visszaadta. Mit kaptál a múltkori dolgozatodra? Elégségest, felelte Matthias. Úgy, mondta a tanár, most sokkal jobb. Matthias megörült. Ezúttal, mondta a tanár, ez egy jó elégséges. Máskor a tanteremben nyitva volt a szekrény. Fridolin! Kiáltott Kreutzkamp. Csukd be a szekrényt! Húzat van! És az ember, ha nevetni kellett, olyan bárgyúnak érezte magát, mert a tanár szigorúan nézett a katedráról, és olyan arcot vágott, mintha a hasa fájna. Sosem tudta az ember, hányadán van vele, mert az arca mit sem fejezett ki abból, amit érzett. Az óráin azonban rengeteget lehetett tanulni, és végül az is ér valamit. Most tehát Martinnak be kellett vallania, hogy a dolgozatfüzetek elégtek. Justus bekanyarodott a második osztályba, és Kreutzkamp tanár egyedül masírozott a fiúk felé. Történt valami? Kérdezte szigorúan. Igenis, tanár úr, mondta Martin bátortalanul. A reáliskolások tegnap délután elégették a dolgozatfüzeteinket. A tanár megállt. Ti kértétek rá őket? Kérdezte. Martin megint nem tudta nevessene, aztán megrázta a fejét, gyorsan elmondta a legszükségesebbeket, és átnyújtotta a tanárnak a jegyzéket. A tanár kinyitotta az ajtót, maga előtt tolta Martint, és belépett a tanterembe. Mialatt Martin az ajtó előtt várakozott, hajmeresztő dolog történt. Néhány bejáró, Georg Kunzendorf bújtogatására beültette Ulit a papírkosárba, és a papírkosarat a térképek felakasztására szolgáló 2 horoggal felhúzták a magasba. Matthiast 4 fiú fogta le a padban, és Uli most fent lógott a mennyezet alatt, és vérvörös fejjel nézett ki a kosárból. Martin csak nem elájult. Kreutzkamp tanár úr úgy tett, mintha egyáltalán nem vette volna észre a botrányos tényállást. Közömbösen ült le a katedrán, kibontotta Martin zsebkendőjét, és megszemlélte a hamut. Hát ez mi? Kérdezte. A dolgozat füzeteink, felelte Martin zavartan. Aha, mondta a tanár. Alig lehet őket felismerni. Egyébként kire voltak bízva tegnap délben a füzetek? Rudi Kreutzkamp, a tanárfia felállt. Nem tudtad jobban megvédeni a füzeteket? Sajnos nem, felelte Rudi. Körülbelül 20 voltak a fiúk, akik Fridolint és engem megtámadtak, és mielőtt elégették a füzeteket, egy pincében ruhaszállító kötéllel megkötöztek.
Hát mennyi ideig voltál a pincében? Kérdezte az apa.
Körülbelül 4 óráig.
Észrevettek valamit a szüleid?
Nem, felelte Rudi.
Szép kis szülők lehetnek, jegyezte meg bosszúsan a tanár. Néhány tanuló nevetett. Igazán komikus dolog volt, ahogy a tanár saját magát szitta.
Hát az étkezésnél sem hiányoztál? Kérdezte.
Nem, válaszolta Rudi.
Azt mondták nekik, hogy egy társamhoz vagyok meghívva.
Add át apádnak meleg üdvözletemet, mondta szigorúan a tanár, és legyen szíves a jövőben jobban vigyázzon rád. Most már az egész osztály nevetett, Ulin kívül és a tanáron kívül. Át fogom adni édesapámnak, válaszolta Rudi Krajckam, és erre megint nevettek.
Finom állapotok lehetnek nálatok, mondta a tanár. Martin jegyzékére egyébként nincs szükségem, az osztályzatok még egyszer fel vannak jegyezve a noteszemben. De majd összehasonlítom egymással a két listát. Remélhetőleg senki sem csalt. Azon kívül már most közlöm veletek a következőket. A legközelebbi csínynél, amit elkövettek, olyan dolgozatot sózok a nyakatokba, hogy szemetek szátok elá.
Mint egy vezényszóra meredtek mind Uli felé.
Jó kis mulatság lehet ebből.
Tulajdonképpen mit keres a papírkosár a mennyezeten? Kérdezte a tanár.
Hagyjátok már végre abba ezeket a bárgyúságokat.
Néhány fiú felugrott, hogy leengedje a papírkosarat.
Nem,
kiáltott a tanár szigorúan.
Hagyjátok csak nyugodtan ott fenn, ráér.
Csak ugyan nem vette volna észre, hogy Uli benne ül a kosárban.
Mielőtt folytatjuk, gyorsan átveszünk néhány szót a tegnapi tolbamondásból. Hogy írják azt, hogy szimfónia, Sebastian?
Sebastian a pad alá dugta az öröklést arról szóló könyvet, és betűzte a szót.
Helyesen betűzte.
A tanár bólintott.
És hogy írják gramofon, Uli?
Az egész osztály megdermett az ijegységtől.
A professzor idegesen dobolt ujjaival a katedrán.
Nos, mi lesz, Zimmern? Gyerünk, gyerünk!
Ekkor reszkető hang hallatszott a papírkosár felől.
G-R-A-M-O.
Tovább nem jutott Uli.
Mintha delejesen vonzaná valami, a tanár felfelé tekintett és felállt.
Mióta lett ez a szoba, Wursley? Lenné szíves megmagyarázni, mi keresni valót van ebben a buta hintában?
Nincs ki a 4 kereked, azonnal gyere le!
Nem tudok, mondta Uli.
Ki csinálta ezt? Kérdezte a tanár.
Különben hagyjuk, úgysem áruljátok el.
Matthias?
Matthias felállt.
Miért nem akadályoztad meg?
Túl sokan voltak, magyarázta Uli a levegőből.
Minden helytelen dologban, ami történik, nem csak azok bűnösek, akik elkövetik, hanem azok is, akik nem akadályozták meg, jelentette ki a tanár.
Ezt a mondatot a jövő órára mindenki 5-ször leírja.
50-szer? Kérdezte gúnyosan Sebastian.
Nem, 5-ször, felelte a tanár.
Ha az ember egy mondatot 50-szer ír le, végül újra elfelejti.
Csak Sebastian Frank írja le 50-szer.
Hogy hangzik a mondat, Martin?
Minden helytelen dologban, ami történik, mondta Martin, nem csak azok bűnösek, akik elkövetik, hanem azok is, akik nem akadályozzák meg.
Ha tudnád, milyen igazad van, mondta a tanár,
és hátra támaszkodott.
Ez volt a tragédia első része.
Most horgásszátok le a gyereket abból a hintából.
Matthias rohant ki elsőnek.
Több fiú követte, s Ulinak végül újra szilárd talaj volt a lába alatt.